Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallanak a válogatást. Meghirdette 2026-27-es évadát a Budapesti Fesztivál Zenekar. Az új szezonban központi szerepet kapnak a kórusok, Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az operák, a gyermekek és az ének szó köré épül a Budapesti Fesztiválzenekar új évada, mondta az Inforádiónak Erdődi Orsolya, a Fesztiválzenekar menedzserigazgatója.
Operák, azért mondom többes számban, mert az évadot nyitó Mozart Varázs Fóla produkció mellett ebben az évadban műsorra tűzünk a legkisebbeknek is egy gyerekoperát. Fischer Iván az elmúlt években kapta a felkérést a berlini Concerthaus-tól, hogy zenésítse meg a Graffaló mesét. Magyarországon, magyar nyelven Nádasdy Ádám fordításában, Novák Eszter rendezésében és Farkas Róbert vezényletével valósul meg ez az izgalmas projekt. Aki nem ismeri még a Graffaló mesét, ajánlom, hogy olvassa el. Egy nagyon aranyos állatmese, és bízunk benne, hogy a kicsik nem csak a mesét, hanem a zenét, a koncert műfaját is megszeretik ezzel a projekttel.
Központi szerepet kapnak a kórusok is az új évadban, tette hozzá Erdődi Orsolya.
Előadjuk majd Beethoven 9. szimfóniáját egy különleges, egyesített páneurópai kórussal, minden EU tagállamból énekeznek hozzánk énekesek. De emellett szerintem a legnagyobb dobás a következő évadban, és talán legközelebb áll az én szívemhez, hogy a Budapesti Fesztivál Zenekar gyerekkórust alapít. Fontos számunkra a gyerekek zenei képzése, az, hogy Kodály országában a zene mindenkié legyen, de nagyon fontos a közösségépítés is. Ezért lesz izgalmas kezdeményezés az országos gyerekkórus projekt, ahová nem csak Budapestről és Budapest környékéről, hanem Pécsről, Debrecenből is várunk gyerekeket, és az az álmunk, hogy néhány év múlva az ország minden pontján legyenek BFZ kórusba járó fiatalok.
Az új szezonban is több vendégművész lép színpadra a fesztiválzenekarral.
Visszatér hozzánk Robin Ticsetti, és nagy öröm számomra, hogy egy neves női karmestert, Márin Álszopot is üdvözölhetünk majd a MIPA színpadán, aki többek között Sosztakovics 5. szimfóniáját fogja vezényelni.
A Budapesti Fesztiválzenekar koncertet ad majd Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban, Milánóban, Berlinben és több kínai városban. A legnagyobb várakozás a zenészek körében az augusztus 8-i salzburgi ünnepi játékokat övezi, mondta Erdődi Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzserigazgatója.
Bemutatókkal, kiállításokkal és különleges programokkal ünnepel az idén 25 éves Hagyományok Háza és a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes, Rozgonyi Ádám összeállítása.
Különleges programokkal jubilál a Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum és a Kárpát-medence szerte aktív Hagyományok Háza hálózat is több eseménnyel, kiadvánnyal készül az ünnepi évben. Bot Miklóst, a Hagyományok Háza igazgatóját kérdeztük.
Számos olyan tematikát hoztunk be a következő évre, a most következő évre, amely valójában a megújulás fele megy és az innováció fele megy. Nos, az egyik ilyen legfontosabb, hát kb. 5 múzeumi kiállítás zajlik majd párhuzamosan júniustól kezdődően. Most zajlik már februárban megnyitott egy olyan kiállítást, amelyik a népművészet és a kertművészetnek a kapcsolatáról beszél, egy ilyen történeti rész, lényegében 500 évet ölel föl, és ennek a különböző társadalmi és kor ízlését értelmezendő mutatja be a népművészet és a kertművészet kapcsolatát. Ugyanúgy van egy Muméval közösen kialakított kis kiállításunk, ami most már meg van nyitva. Ezen kívül a Magyar Állami Népegyüttes 75 éves múltját feldolgozó, nagyon izgalmas, ez egész épületet behálózó kiállításunk fog május megnyílni. Itt tényleg olyan típusú tárgy, kincs halmozódott föl itt az épületben is, meg a különböző volt állami népegyüttes táncosok, koreográfusok körül, mint például mondjuk az 52-es kínai nagy turné, 1952-es kínai nagy turné, és ott a Mao Tse-tung által adott ajándékoktól kezdve. Csomó olyan tárgy, ami valójában azokon keresztül tudjuk megnézni azt, hogy nem csak a Magyar Állami Népegyüttes, mint egy népművészeti együttes, hogyan változott, hanem valójában a társadalom.
Elkészült a 2026-os népművészeti jelentés, amely a terület működéséről, struktúrájáról, szakmai kérdéseiről, finanszírozási rendszeréről ad átfogó képet.
Ez egy közel 500 oldalas, nagyon masszív anyag, ami nagyon sok aspektusból a népi kézművességet vizsgálja. És valójában ez is a tervünk, hogy a következő években most a népi kézművességet vizsgáljuk, aztán a néptánc együtteseknek a helyzetét és körülményeit, majd aztán a népzenével fogunk foglalkozni, és így évről évre haladunk egy egyre nagyobb képnek a felállításával.
A cél az, hogy egy ágazati stratégia jöjjön létre a népművészeti jelentések összességével, bemutatva a legnagyobb kihívásokat, fogalmazott Bot Miklós.
A Kossuth és Munkácsy díjas Fehér László 1980-as években készült festményeiből nyílt kiállítása az Enspak és a Copolai Fine Art galériában. A tárlatról Kocsonya Zoltán beszélgetett Enspak Gáborral, a galéria társtulajdonosával.
Nagyon fontos időszaka volt ez Fehér László művészetének, és a háború utáni magyar festészetnek is nagyon fontos időszaka. Ez volt az az évtized, amikor Hegyi Lóránd, az akkori legkiváló progresszív magyar festőkből szervezett egy csapatot. Ez később az új szenzibilitás nevet kapta, ez a csoportosulás, vagy ez az irányzat, és Nyugat-Európa nagyvárosaiban számos kiállítást rendezett Bak Imre, Birkás Ákos, Kelemen Károly, Fehér László, Nádler István műveiből, és tulajdonképpen ebből az időszakból származnak azok a festmények is, amik most sikerültek a galéria falára.
Egy korszakként is meghatározó az életműben a 80-as évek. Ugye emlegetnek Fehér László munkásságában fotorealista időszakot, úgymond elbeszélő jellegű korszakot, vagy éppen olyan időszakot, amikor egy képen belül csak egyetlen színt használ. Szóval hova helyezhető ez a 80-as évekbeli korszak?
Ez a fotorealista időszak utáni évtized, a 70-es években még jellemzően fotorealista képeket festett, és a 80-as években pedig elkezdődött, ez leginkább az expresszionizmushoz köthető festészeti korszaka, amikor nagyon lendületes, nagy ecsetvonásokból építette fel a vásznakat, amikor erőteljes színeket használt, és amikor olyan témákat dolgozott fel, amiket előtte a nemzetközi expresszionizmus, vagy éppen a magyar expresszionizmus, hogyha egyáltalán volt ilyen, de talán Farkas István nevét kell kiemelni, akkor legnagyobb festői feldolgoztak. Tehát ez egy nagyon erőteljes, nagyon intenzív képi világ, nagyon nehéz témákat feldolgozó képi világ. Például a holokausztot, a kiállítás egyik leggyönyörűbb képe, éppen itt ülök, ezzel szemben a birkenaui hamvak tavát ábrázoló kép. Nagyon fontos időszak volt, és ezek olyan főművek, amik ki vannak most állítva, amik az elmúlt 4 évtizedben a műteremben voltak elcsomagolva. Volt olyan kép is ezek között, amit 40 éve nem látott a festő, mikor visszajöttek ezek a svájci, osztrák vagy német kiállításokról, akkor bekerültek a törzsanyagba, és elcsomagolta őket a művész, és csak hosszas unszolásra vette elő erre a kiállításra, és igazi meglepetések vannak köztük.
Akkor voltak éppen annak is története van, hogy hogyan is állt össze a mostani kiállítás anyaga, mert hát számos Fehér László kép van közgyűjteményekben, Nemzeti Galériától a Ludwig Múzeumig, meg hát külföldi múzeumokig, és hát nyilván vannak képek magángyűjtőknél is. Hogyan is állt össze a mostani anyag?
Ennek a kiállításnak az anyaga teljes egészében a Fehér László archívumból származik. Ezek azok a képek, amiket Fehér László 80-as években törzsanyagba emelt és eltett hosszú évtizedekre. Ráadásul ebből az időszakból nagyon-nagyon kevés kép maradt itthon, mert nagyon sikeresek voltak ezek a Hegyi Lóránd által szervezett kiállítások, amiknek sokszor volt kereskedelmi vonzata is, és nagyon nagy számban kerültek nyugat-európai magángyűjteményekbe Fehér Lászlónak ebből az időszakból származó képei. Kevés maradt itthon, és ahogy mondtam, azok is jellemzően az ő törzsanyagában lettek elhelyezve.
Enspak Gábor műgyűjtő, műkereskedőt, galéria tulajdonost hallották. A hazai ősbemutató 21. évfordulóján tűzte műsorra a Centrál Színház Marina Carr a Macskalápon című mitikus elemekkel átszőtt kortárs tragédiáját, amely egy ír mocsárvidéken virradó napot ölel fel. Az előadás fordítója és rendezője Puskás Samu, a macskanő szerepében ismét Csoma Judit látható, Basti Juli ezúttal Mrs. Kilbride-ot alakítja, az ír lápvidék fekete hattyúja, Hester Swain szerepében pedig Martinovics Dorina lép színpadra. A tehetős nagy gazdát, Red Cassidyt Gáspár Sándor formálja meg az előadásban, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművésszel Rozganyi Ádám készített interjút.
Összevetve mondjuk egy vidéki próbaidőszakhoz, ami sokkal gyorsabb, ez kifejezetten kellemes volt, nem kell ezt kapkodni, és az én szerephelyzetem is tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, nagyon ideális abból a szempontból, hogy nagyon fontos, nagyon jó szerepben nem kell beleszakadnom, mint mondjuk Székesfehérváron az ügynök halálába. De ezt nem panaszból mondom, csak mint összevetés. Tehát az volt fantasztikus nekem, hogy a Puskás Samu, akit én személyesen nem ismertem, a Básti Júli fia és Puskás Tamás fia, egy külföldön végzett művész ember, aki egészen máshogy beszél a színészekkel, mint ahogy ezt a magyar iskolába úgy megszokhattuk, bár ez a bizonyos magyar iskola azóta már kezd oldódni és puhulni. Ez alatt azt értem, hogy régen az teljesen természetes volt, hogy a hiányból próbált a rendező alkotni. A hiányt az alatt értette, hogy a színész felkészületlensége vagy képességbeli hátrányait sikerült zömében az orra alá dörgölni, és most persze természetesen sarkítok, de most ehhez képest egy amerikai iskola, a Samu onnan jött, egészen más, hihetetlen bizalom volt, és tulajdonképpen a dicséretek közt fogalmazta meg nagyon pontosan a hiányt is, de nem számon kérve, hanem felhívva a figyelmünket mindannyiunknak arra, hogy hol kellene még dolgot erősíteni, finomítani.
Ha még az előadásra közben visszatérünk, ott sok minden előkerül, felszínre kerül, ha általánosságban felülről tekintünk rá, tehát a családon belüli konfliktusok, anya-gyermek viszony, tehát ami talán nem idegen senkitől, tehát hogy tudunk kapcsolódni így módon a előadáshoz.
Igen, gondolom ezért is vették elő, mert ezek a problémák nem mondva csináltak, hanem sajnos naprakészek. Tehát a családban a bizonyos elhallgatások, kinembeszélések, a világ reakciója, vagy éppenséggel közönye, hogyan tud végül is aztán tragédiába fordulni. Ezek mind olyan felvetések a színház részéről, amik igenis azt gondolom, hogy kötelessége a színháznak, tehát jó részt elfogadom, hogy a napos oldalt is meg kell mutatni, de ahhoz, hogy ki tudjunk jutni a napra egyáltalán, és felnézni az égre, és élvezni a nap erejét, ahhoz bizony szembesülnünk kell olyan életszituációk, olyan élethelyzetekkel, amit a dráma irodalomban, hála jó Istennek, az ókori szerzők óta folyamatosan fölvetnek. Tehát ezek a tragédiák nem azért születtek meg, mert a napos oldal érdektelen, hanem pontosan azért, hogy a napos oldal legyen érdekes és legyen élvezhető, de ezeken sajnos át kell rágni magunkat, szembesülnünk kell ezekkel a helyzeteinkkel, és ahogy egy bűn és bűnhődést az ember elolvas, vagy látja nagyszerű filmes vagy színházi adaptációkban, akkor is nem a bűn az, ami bevonza a fantáziánkat, hanem az a fajta morális kérdés, ami fölvet egy gyilkosság okán bármilyen reflexiót akár. Na most persze nagyon messzire mentem, nem kell eljutnunk ilyen végletekig, elég, hogyha csak a kis magunk hétköznapi bűneivel szembesítenek olykor-olykor művészeti alkotások. Ez a macskalápon, azt gondolom, ebből a szempontból ideális keveréke a drámának, amiben vannak vígjátéki vagy abszurd szituációk, és az emberek nem csak megdöbbennek a végén, ami jelzi az anyag erejét, hanem sokat is nevetnek, amikor valami úgy hitelesíti a szituációt.
Gáspár Sándor színművészt hallották. Színésznők címmel jelent meg Léner Péter legújabb könyve a Napvilág kiadó gondozásában. A Kossuth és Jászai Mari díjas rendező, színigazgató kötetében három kiemelkedő művésszel, Halász Judittal, Esztergályos Cecíliával és Galambos Erzsivel beszélgetett. A kötetről Rozganyi Ádám kérdezte Léner Pétert.
Tulajdonképpen nekem ehhez a három emberhez nagyon sokat fölkészülnem kell. Én rájuk nézek, ők rám néznek, és milyen ismerjük egymást, és elkezdünk beszélgetni. És abban a sorrendben csináltam a beszélgetést, és nem ilyen sorrendben megismertem őket. Tehát a Halász Jutkával én fiatal rendező voltam, a Jutka akkor végzett a főiskolán, és Pécsett találkoztunk. És ezért vele kezdtem ezt a beszélgetés sorozatot, és soha nem voltunk onnantól kezdve egy színházban. Erős emléket hagytunk, vagy élményt hagytunk egymásban, és ebben a könyvben, amit most csináltunk, és ezt a beszélgetést, amit vele csináltam, volt egy mondat, amit én nagyon szeretek, ami benne is van a könyvben, hogy nem csak a próbázat, Tennessee Williams Nyár és Füst című darabja volt. Én nem csak a próbákat szerettem, ami az ő kifejezésében profi munka volt, és nagyon élveztem a munkát, de nagyon szerettem azokat a beszélgetéseket a vonaton, amiket Pécsről Pestre, és Pestről vissza Pécsre abszolváltunk. Aztán jött az esztergályos Cili, ugye, akivel a Táliába egyszer kerültünk körülbelül egy-két-három évi differenciával, még akkor szintén fiatalok voltunk, talán nem annyira, mint Pécsett a Jutkával, de fiatalok voltunk, és megszerettük egymást. Szintén több, két-három darabban rendeztem őt Páliában, és sokat beszélgettünk, és már akkor a színházban is, és hát ez a beszélgetésem vele is nagyon jó sikerült, azt hiszem, és azt mondják, akik olvasták. Hát elsősorban a Jutka is elégedett vele, amivel a számomra a legfontosabb. A leghosszabb időt a Galambos Erzsivel töltöttem. A József Attila színházban én 21 évet voltam igazgató, és ez alatt végig az Erzsi ott tag volt. Tehát amikor oda mentem, már ő tag volt. Tehát rendeztem egy-két jelentős előadásban, és ővel is egy mély emberi kapcsolatunk.
Na most én úgy tudom, hogy sajnálatos módon a vele készült beszélgetés interjú, hát valóban az utolsó volt.
Ez lényegét tekintve így van. Először fölhívtam őt telefonon. Akkor még minden rendben volt, és mondtam, hogy Erzsikém, csinálok egy beszélgetést veletek, színházról, életről, és hogy van-e kedved velem egy beszélgetni. Azt mondja, persze, örömmel hívjál fel. Na most egy pár napra rákapok egy e-mailt a lányától, Kitérő Petrovics Esztertől, hogy a mama nincs jól, kórházba szállítottuk, nagyon gyenge. Akkor egy pár nap múlva megint kapok az Esztertől egy e-mailt, hogy az anyut hazahoztam az én lakásomba, és itt van nála. De szeretni a beszélgetést veled. Szombat délelőtt 11-re gyere föl. És akkor fölmentem szombat délelőtt 11-re, az Eszter lakásában bementem a szobába, és az Erzsi egy ilyen fotelhányszerűségen végig ült, félig feküdt, le volt takarva valamilyen takarószerűséggel, és kint volt a feje. És hát fehér volt. Azért lehetett látni, hogy miről van szó, de mégis gyönyörű volt. És ahogy beléptem a szobába, azt mondtam, Erzsikém, gyönyörű vagy. És akkor leült, és leültem az Erzsihez, Erzsi mellé egy székre, és ott ült egy másik széken a lánya, az Eszter, aki egyfelől vigyázott az anyjára, másfelől pedig, ha szükség volt, akkor belesegített a beszélgetésbe. És így jött létre ez a beszélgetés, ahol Erzsi elmondta az élettörténetét, szakmai életét, emberi életét, pontosan, korrektül, értelmesen. Láttam, hogy nagyon fáradt, és akkor mondtam neki, Erzsikém, fölálltam, és mondtam, Erzsikém, köszönöm a beszélgetést. És azt mondja az Erzsi, köszönöm, Péter. És becsukta a szemét. És akkor hazamentem, és két napra, nem azt hiszem, hogy maximum három napra rákapok. Szintén e-mailt az Esztertől. Anya, nagyon rosszul van, azóta, hogy te elmentél, nem nyitotta ki a szemét, és nem szólalt meg. Rá egy napra, mama éjjel, tudom én, kettőkor, háromkor meghalt. Azt tette hozzá Eszter, hogy köszönöm, Péter, hogy fenn voltál. Anyám utoljára nőnek és színésznőnek érezhette magát.
Ezek nagy szavak egyébként.
Igen, és hát ennek megfelelően meg is érintett.
Léner Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas rendezőt, színigazgatót hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.